14. fejezet. A második légió katonái a szabad ég alatt a felszerelésük mellett kuporogva töltötték az éjszakát. Mélyen aludtak, mert teljesen kifárasztotta őket a gyors menetelés és a tábor kiépítése. Mivel a védművek kialakításához szükséges szerszámok a podgyászszállítóknál maradtak, a légionáriusoknak karddal kellett kiásni az árkokat és kézzel halomba rakni a földet. A földsáncok külső részére durván kihegyezett cövekeket állítottak, és a tábor oldalai mentén őrszemek járőröztek. A katonák közül leginkább a harmadik kohorsz tagjai fáradtak el, hiszen sok egyéb mellett a csatát is meg kellett vívniuk. Ám maroknyian nem tudtak aludni, és nyugtalanul forgolódtak a letaposott füvön. Néhányan nem tudták elfelejteni a rettenetes látványt és az érzést, amiben részük volt, még mások a barátaikat gyászolták, akiket a szemük láttára öltek meg. Kátó is álmatlanul feküdt, ő azonban nem az elmúlt nap miatt nyugtalankodott, hanem az elkövetkező napok miatt. A tény, hogy az ellenség egy jókora csapatának sikerült elmenekülni, azt jelentette, hogy az elkeseredett küzdelem tovább folytatódik. Még ha Karatakusz nincs is közöttük, valamelyik alvezére bizonyára ráveszi a túlélőket, hogy továbbra is dacoljanak Rómával, és arra biztatja majd őket álljanak bosszút elvesztett bajtársaikért. Ezzel gondoskodnak arról, hogy még több vér folyjon. Kátó azon tűnődött, mennyi vért tud még magába szívni e föld, mielőtt végleg belesüllyed a pusztulás tengerébe. Hasonlatra gondolva szomorúan elmosolyodott, majd az oldalára fordulva maga köré húzta a köpenyét, és a lábszár vértjére támasztotta a fejét. Azonban volt valami még rosszabb annál, hogy az ellenség elmenekült. Az, hogy a kohorsz kudarcot vallott. Maximus csúnyán eltolta a dolgokat. Nem lett volna szabad eltérni a rábízott feladatától, és üldözőbe venni azt a kis portyázó csapatot, ami lemészárolta a helyőrséget és kifosztotta az erődöt. Egyenesen a gázlóhoz kellett volna vezetni az alakulatot. Maximus jól tudta, hogy felelősségre fogják vonni e súlyos hiba miatt, és mielőtt a kohorsz lepihent volna éjszakára, összehívta tisztjeit egy csendes megbeszédésre a katonák hallótávolságán kívül.
Ki fognak kérdezni minket a mai eseményekről?
Kezdte fürkésző pillantást vetve a centúriók holdfényben fürdő arcára.
Számítok rá, hogy mindannyian összetartunk. Szólok az érdekünkben, és vállalom a felelősséget mind azért, amit a legátus megpróbál majd a harmadik kohorsz nyakába varni.
A tekintete őszintének tűnt, Kátó pedig egyszerre érzett megkönnyebbülést, amiért őt nem fogják felelősségre vonni, és együttérzést, amiért a kohorsz parancsnoka kemény büntetésre számíthat. Maximus előmenetelének vége volt. Szerencsésnek mondhatta magát, ha csak lefokozzák. Ez már önmagában is elég nagy megaláztatás. A zsoldja, a nyugdíja és az előjogai mind elvesznek, és amint visszakerül a közkatonák közé, könyörtelen bosszúra számíthat azoktól, akikkel korábban rosszul bánt.
Sajnálom, hogy belekevertelek titeket, folytatta Maximus. Remek emberek vagytok, és kiváló katonákat vezettek. Jobbat érdemeltek.
Kínos csend telepedett rájuk, majd Félix előre hajolt, és megragadta a kohorsz parancsnokának alkarját.
Megtiszteltetés volt veled szolgálni, uram. Köszönöm, fiam. Tudom, hogy számíthatok a hűségedre. De hogy a többiek hűségére is, ha?
A centúriók egyetértve mormogtak, Mákró kivételével, aki felállt, és egy szót sem szólt. A Maximus észre is vette ezt, nem tette szóvá, csak kezet rázott a tisztekkel, és jó éjszakát kívánt nekik.
Ne feledjétek, mindannyiunk érdekében szólok majd.
A kürtök még napfelkelte előtt megszólaltak, mire a táborban szerteszét heverő katonák merev tagokkal mocorogni kezdtek. A sebesültek arca megvonaglott a kötéseik alatt lüktető fájdalomtól. Kátó, akinek végül néhány órával korábban sikerült elaludni, most kezdett mocorogni. Emberei nem keltették fel, de nem jó indulatból, hanem mert úgy gondolták, minél tovább alszik, annál később kezd parancsokat osztogatni a napi teendőket illetően. Ezért, amikor Makró napkelte után átjött megkeresni, felszisszenve látta, hogy a hórihorgas barátja még mindig a köpenyébe burkolozva, nyitott szájjal, és sötét göndör fürtjeire szorított kézzel alszik. Makró Kátó oldalának feszítette a lábát, és arrébb gördítette a fiatalembert.
Na gyerünk, ébresztő! Hasadra süt a nap!
Ó, nyöszörögött Kátó, és hunyorogva pillantott fel a tiszta jégboltra.
Aztán tekintete barátja komor arcára tévedt, és hirtelen bűnösen felriadt. Ó, a fenébe!
Felébredtél?
Kérdezte Makró halkan, miközben körbenézett. Kato bolintott és kinyújtóztatta válait.
Mi történt?
Sok minden. Az a hír járja, hogy a tábornok elrendelte a tegnapi melléfogás kivizsgálását.
Kivizsgálás?
Csitt, ne olyan hangosan. Azt is beszélik, hogy bárkit is találnak felelősnek, példát fognak statuálni rajta.
Kitől hallottad mindezt? Pillantott fel Kato.
A legátus egyik írnoka mondta, aki a tábornok vezérkarának valamelyik tagjától hallotta.
Ó, hát akkor biztosan igaz, mormogta Kato.
Makró tudomást sem vett a szarkasztikus megjegyzésről.
Számomra elég hihetően hangzik. Szükségük van valakire, akit felelősségre vonhatnak, és azt közülünk fogják kiválasztani. Légy óvatos!
Maximus már beszélt erről a múlt éjjel. Azt mondta, vállalja a felelősséget.
Valóban ezt mondta.
Nem hiszel neki? Makró vállat vont.
Nem bízom benne.
Van valami különbség?
Egyelőre igen. Na gyerünk, jobb lenne, ha felkelnél.
A légió ismét menetelni készül? Kato reménykedett, hogy nem így lesz. Az izmai rettenetesen sajogtak, és szinte elviselhetetlennek találta a gondolatot, hogy még egy napon át menetelnie kell a perzselően tűző nap alatt.
Nem. A tábornok elküldött néhány lovas kohorszot az ellenség után. Mi itt maradunk, és megvárjuk, amíg a podgyász szállítók utolérnek minket.
Remek. Kato lelökte magáról a köpenyét, majd nagy nehezen feltápászkodott, és kinyújtóztatta a nyakát. Makró a válla felett a háta mögé biccentett.
Maximus rabszolgája épp reggelit készít. Hozott magával egy kis ennivalót. Ott találod.
A harmadik kohorsz centúriói egy kis tűz körül üldögéltek, ami fölött a rabszolga néhány vastag kolbászt sütött olívaolajban. A tűz közelében egy korsónyi, muszlumi melegedett, amelynek édeskés illatán érződött, hogy mézzel ízesítették. A rabszolga egész éjjel gyalogolt, hogy utolérje gazdáját. Napkeltekor érkezett, és azon a munkához látott. A levegőt betöltötte a serpenyőben sistergő hús illata. A közelben időző légionáriusok reszkető orcimpákkal pillantottak feléjük, tudva, hogy nekik még órákat kell várniuk arra, hogy a podgyászszállítók megérkezzenek az élelemmel.
Jupiter golyóira, mormogta Tullius.
Igyekeznél már azzal a kolbásszal? Ha tovább kell várnom, a végén még a sarumat kezdem el harabdálni.
Mindjárt kész, uram,
felelt a rabszolga halkan. Látszott, már hozzászokott a centúriok türelmetlenségéhez. Mielőtt várakoztak, Kato átpillantott a folyó felett, a felkelő nap rózsaszín fényben füröztötte a túlparton heverő holttesteket, melyek felett a halál szagára gyűlő dögevő madarak felhője kavargott. Sok már alászállt, hogy hússzafatokat tépje le a tetemekről. De Kato étvágyát még ez a látvány sem rontott el, és átvette a rabszolgától a gőzölvő kolbász szeletekkel és kenyérrel teli csajkát. A centúriók letelepedtek, hogy megreggelizzenek, és a meleg ételtől hamarosan visszatért a lelkesedésük. Tele szájjal a csatáról kezdtek beszélgetni.
És milyen volt a szigeten Makró?
Tudakolta Félix.
Meddig tartottátok fel őket?
Makró gondolkodott egy kicsit, próbálva felidézni a történteket.
Nagyjából egy órán át?
Egy órán át?
Félix áll a leesett a döbbenettől.
Az egész hadsereget?
Nem az egész hadsereget, te barom!
Makró a gázdó felé intett.
Egyszerre csak kevesen fértek hozzánk. Ráadásul csak azután tudtak átjönni, hogy megtisztították a gázdót a meglepetésektől, amiket előkészítettünk nekik. Kétlem, hogy akár csak a század részükkel összecsaptunk volna. De már ez is bőven elég volt.
Maximus fürkésző tekintettel nézett rá.
Miért hátráltatok meg?
De mi más tehettünk volna, miután rés nyílt a barikádban? Ezen kívül el kell mondanom még valamit.
Makró felemelte a mutató ujját, hogy kihangsúlyozza a mondandójának fontosságát.
Azok a kurafik kezdenek eltanulni tőlünk néhány trükköt.
Na, ezt meg hogy érted?
Kérdezte Tullius.
A második támadáskor egyszer csak tesztudóba rendeződtek.
Tesztudóba?
Tullius megrázta a fejét.
Ezt nem hiszem el.
Pedig igaz. Kérdezz csak meg az embereimet. Ezért kellett visszavonulnunk. Esélyünk sem volt arra, hogy megállítsuk őket. Ha ott maradunk, rögtön darabokra szaggattak volna bennünket. Ugyanez történt a folyóparton is,
mondta Maximus elgondolkodva.
Vagy feladjuk a területet, vagy ott halunk meg.
Nem tartott volna sokáig nekik, hogy szétszaggassanak minket.
A többi centúrió elővigyázatosan elfordult és csendesen ettek, amíg Antonius végül fel nem pillantott.
Hé, rabszolga!
Igen, uram.
Van még ebből a kolbászból?
Igen, uram, maradt még egy.
A rabszolga utasításra várva Maximusra nézett.
Maximus gazdám, uram.
Ötessék!
Nézett fel Maximus ingerülte. Mi van?
A kolbász, uram.
Mit szentett a rabszolga Antonius felé, aki előre nyújtotta a csajkáját? Maximus elmosolyodott és jóváhagyóan bólintott.
Hát csak neki. Elvégre még növésben van. Szüksége van az étere. Köszönöm, uram.
Mosolygott Antonius tekintetét a serpenyőre szegezve, amit a rabszolga feléje nyújtott. Ám ahogy a centúrió előre lendítette a csajkáját, annak széle neki koccant a serpenyőnek, mire a kolbász az edény peremén átcsúszva a tűzbe zuhant.
Ne a fenébe is!
Nézett le Antonius a tűzben sercegő kolbászra, miközben a többiek nevettek.
Hát tekintsük ezt áldozatnak, vigyorgott Maximus. Ajánljuk fel! Nos, melyik Isten tiszteletére? Fortunáéra,
mondta Makró komolyan.
Minden szerencségre szükségünk lesz, méghozzá most azonnal,
viccentett a Maximus mögött közeledők felé, mire a többi centúrió a mutatott irányba fordult. A harmadik kohorsz még alvó embereinek sorai között egy szakasz katona menetelt.
Tábori őrség, köpött a tűzbe Félix. Jól tönkre tudnak tenni egy kellemes reggelit.
A centúriók elcsendesedtek, ahogy a legátus személyi testőreiből álló szakasz oda menetelt hozzájuk. Vezetőjük egy optió a tűz körül ülök közelébe érve megállította a csapatot és előrelépett.
Maximus centúrió, uram!
Igen.
Velünk kell jönnöd. A tábornok szeretne feltenni neked néhány kérdést. Értem.
Maximus egy pillanatra lehorgasztotta a fejét, mintha próbálná lecsillapítani magát, aztán bólintott.
Rendben. Jól van, induljunk.
Letette a csajkáját, majd feltápászkodott és lesöpörte a kenyérmorzsákat sáros vérfoltos tunikájáról.
De később találkozunk, fiúk.
Kényszerített mosolyt az arcára.
Tullius.
Uram.
Készítsd fel a kohorszot a szolgálatra. Amint visszatérek, szemlét tartunk.
Igenis, uram.
Az optió a tábor közepén álló sátra kis csoportja felé biccentett.
Megyek.
Felelte Maximus az optió modora miatt kise ingerülten. A centúriók némán figyelték, ahogy parancsnokuk az őrök kettős sorától közrefogva egyre távolodik. Maximus feszes háttal nagy léptekkel menetelt, mintha a gyakorlótére lenne.
Szerencsétlen fickó.
Szólalt meg Kátó olyan halkan, hogy csak Makró hallotta.
Neki itt az út vége, igaz?
Igen,
mormogta Makró.
Ha van igazság a földön.